Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Ferenc pápa katekézise, a vágy szerepe a megkülönböztetésben, a Szentatya felhívása Ukrajna békéjéért, a püspöki szinódus főtitkárságának levele a II. Vatikáni zsinat megnyitása 60. évfordulójára. Ferenc pápa katekézise, a vágy szerepe a megkülönböztetésben. Az ismét szép őszi napsütésben fürdő Szentpéter téren tartotta meg Ferenc pápa a szerdai általános kiallgatást, és tovább folytatta a megkülönböztetésről szóló katekézise sorozatát. Annak mostani részében a vágy szerepéről szólt, amely segíti vagy éppen akadályozza a helyes felismerést. Az Istentől kapott igazi vágy legyőzi a nehézségeket, nem függ az érzelmektől, kitartóan megmarad az időben, és erőssé, bátorrá tesz. A katekézis előtt felolvasták a világnyelveken azt a szentírási szakaszt, amelyre Ferenc pápa tanítása kifejezetten utal. Ez pedig Jézusnak a Betesda fürdőinél tett csodája, amikor meggyógyítja 38 éve ott fekvő beteget.
A Jeruzsálemben, presso la porta delle pecore.
Jeruzsálemben a juhkapunál van egy fürdő, amelynek héberül Betesda volt a neve. 5 oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük, vakok, sánták, bénák várva, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. De volt ott egy ember, aki már 38 esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: meg akarsz gyógyulni? Uram, válaszolta a beteg, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így, mire odaérek, már más lép be előttem. Erre Jézus azt mondta neki: kelj föl, fogd az ágyadat, és menj. Az ember azon nyomban meggyógyult, fölvette ágyát, és elindult. Aznap épp szombat volt.
In queste catechesi sul discernimento,
a megkülönböztetésről szóló katekézisekben áttekintjük, hogy a megkülönböztetés milyen elemekből áll. Kezdte beszédét a pápa, és megnevezte az eddig tárgyalt részeket, mint az ima, az önismeret és az imádság. Most egy másik nélkülözhetetlen összetevőről szólt, ami pedig a vágy. A megkülönböztetés ugyanis a kutatás egyik formája, és a kutatás mindig valamiből születik, ami hiányzik nekünk, de mégis valamiképpen már tudunk róla, ugyanis megvan hozzá a szimatunk. De milyen fajta is ez a tudás? Tette fel a kérdést a pápa. A lélek mesterei a vágy kifejezéssel jelzik, ami gyökerében a teljesség iránti nosztalgia, amely sohasem talál teljes beteljesülésére, és így Isten bennünk való jelenlétének jele. A vágy nem egy pillanatnak az óhaja. A vágy olasz desiderio szava egy nagyon szép latin kifejezésből származik, mert érdekes módon a desidus szó szerint a csillag hiányát jelenti, vagyis annak a hivatkozási pontnak a hiányát, amely az élet útját irányítja. A vágy révén születő hiány szenvedést okoz, egyúttal feszültséget kelt, hogy elérjük azt a nekünk hiányzó jót. A vágy tehát iránytű annak megértéséhez, hogy hol vagyunk és hová megyünk, sőt, iránytű annak megértéséhez is, hogy mozdulattan vagyok-e, vagy éppen haladok. Ezért az ember vágy nélkül egy álló, mozdulatlan valaki, talán beteg, szinte halott. A vágy tehát így iránytű annak jelzésére, hogy megyek-e, vagy éppen állok. tette hozzá szabadon a pápa, majd megkérdezte, hogyan is lehet felismerni azt. Az őszinte vágy meg tudja érinteni létünk húrjait annak mélységében, ezért nem alszik ki a nehézségek és akadályok előtt. Olyan ez, mint amikor szomjasak vagyunk, ha nem találunk italt, nem adjuk fel. Ellenkezőleg, a keresés egyre inkább kitölti gondolatainkat és tetteinket, amíg készek nem leszünk bármilyen áldozatot meghozni azért, hogy szinte megszállottan enyhítsük a vágyunkat. Akadályok és kudarcok sem folytják el a vágyat, ellenkezőleg, még élénkebbé teszik azt bennünk. A kívánságtól vagy pillanatnyi érzelemtől eltérően a vágy kitart az időben.
Dura nel tempo.
Akár hosszú ideig is megmarad, és megvalósulása felé tart. Ha egy fiatal, például orvos szeretne lenni, akkor olyan tanulmányokat és munkát kell végeznie, amely néhány évet vesz igénybe az életéből. Következésképpen korlátokat kell szabnia, sokszor nemet kell mondania, mindenek előtt egyéb tantárgyakra, de alkalmilag a szórakozásra és a kikapcsolódásra is, különösen az intenzívebb tanulás pillanataiban. Azonban az a vágy, hogy iránt adjon életének és ezt a célt elérje, mint például az említett fiatal, hogy orvos legyen, lehetővé teszi számára, hogy leküzdje ezeket a nehézségeket. A vágy erőssé tesz, bátorrá tesz, de mindig tovább tart, mint sem elérnénk azt, amire vágyunk, hangsúlyozta a pápa. Következő gondolat egységében a Szent Atya a vágy vonz erejéről beszélt. Egy érték akkor válik széppé és könnyebben elérhetővé, ha vonzó. Egy mondásra utalt. Ahhoz, hogy jók legyünk, annál fontosabb a vágy, hogy azzá váljunk. Jónak lenni vonzó, mindannyian jók akarunk lenni, de van-e bennük vágy, hogy jók legyünk? Meglepő a pápa számára, hogy Jézus csodái előtt gyakran megkérdezi az adott embert a vágyáról. Akarsz-e meggyógyulni? Néha pedig úgy tűnik, hogy a kérdés nem helyén való, bár az ember láthatóan beteg. Például, amikor a Betesda fürdőnél találkozik Jézus a bénával, aki sok éve ott volt már, de soha nem sikerült alkalmas pillanatban belépnie a mozgásba jött vízbe. Jézus ekkor megkérdezi tőle, akarsz-e meggyógyulni? De hogyan? A valóságban a béna furcsa ellenállások sorozatát tárja fel a gyógyulással szemben, de ezek nem csak reá jellemzőek. Jézus a kérdésével arra szólította fel őt, hogy tisztázza a szívében. Kész-e elfogadni egy lehetséges minőségi ugrást? Ne gondoljon többé önmagára és saját béna életére, akit mások hurcolnak. Úgy tűnik, hogy erről az az ember a hordágyán egyáltalán nincs meggyőződve. Az Úrral folytatott párbeszéd során tanuljuk megérteni, mit is akarunk valójában az életünktől. Ez a béna az emberek tipikus példája, fűzte hozzá hosszabb magyarázattal a pápa. Igen, igen, akarom, de valójában nem akarok, nem csinálok semmit. A tenni akarás így illúzióvá válik, és nem tesz el lépést annak érdekében. Az ilyen ember akarja is, meg nem is akarja. Rossz ez a dolog, hogy az a beteg ott van már 38 éve, és örökké csak panaszkodik. Tudod, uram, hogy amikor a víz megmozdul, ez a csoda pillanata, tudod, jön mindig valaki, aki erősebb nálam, ő lép be a vízbe, én meg lekések, és csak panaszkodik. Ám vigyázzatok, intett a pápa, mert ezek a panaszok mérgek a léleknek, mérgek az életnek, mert nem akarják gyarapítani a vágyadat, hogy tovább menjél. Legyünk tehát óvatosak a panaszkodással, mint amikor panaszkodunk a családban, a házastársak panaszkodnak egymásra, apa a gyerekeire, vagy a püspök a papjaira, vagy a többi püspökre, és sok egyéb dologra. Nem. Ha észreveszed, hogy panaszkodsz, vigyázz, mert az szinte bűn, ugyanis nem hagyja nőni a vágyadat. Sokszor éppen a vágy az, ami különbséget tesz egy sikeres, egységes és tartós projekt és ezernyi lehetetlen vágy, köztük sok jó szándék között, amivel a közmondás szerint is a poklot kövezik ki. Igen, én nagyon-nagyon szeretném, de valójában nem csinál semmit. A pápa szerint korunk látszólag a legnagyobb választási szabadságot részesíti előnyben, de ugyanakkor elsorvasztja a vágyat, hogy az ember folyamatosan kielégítse azt, legalábbis pillanatnyi vágyakra lefokozva. Nekünk pedig vigyáznunk kell, nehogy elsorvadjon a vágy. Ezer ötlet, projekt, lehetőség bombáz minket, azt kockáztatva, hogy elvonják a figyelmünket, és így nem engedik meg, hogy nyugodtan értékeljük, mit is akarunk valójában. Nagyon sokszor találkozunk emberekkel, gondoljunk például a fiatalokra, akik kezükben mobiltelefonjaikkal csak keresgélnek valamit, és csak néznek. Talán abba hagyod a gondolkodást? Nem, töprengett hangosan a pápa, de mindig csak kifelé a másik felé. A vágy azonban nem nőhet így, ha csak a pillanatnak élsz, megelégülni abban a pillanatban, de így nem nő a vágy. Sokan azért szenvednek, mert nem tudják, mit is akarnak az életüktől. Valószínűleg soha nem kerültek kapcsolatba mély vágyaikkal. Ebből adódik annak a veszélye, hogy az ember életét a különféle próbálkozások és kibúvók között tölti anélkül, hogy bárhová megérkezne, miközben elfecsérli az értékes lehetőségeket. Így aztán az elméletileg akart néhány változtatás sem valósítják meg, amikor erre pedig lehetőség adódik, mert nincs erős vágy, hogy valamit is folytassanak. Végül a pápa katekézise utolsó részében felvetette a kérdést. Mit tennénk, ha az Úr tőlünk megkérdezni?
Che cosa vuoi che io faccia per te?
Mit akarsz? Mit tegyek neked? Mit is válaszolnánk akkor? Talán azt kérnénk tőle végre, hogy segítsen megismerni alaposan az ő akaratát, amit ő maga helyezett a szívünkbe. Vagy hogy ismerjük meg a saját vágyainkat, hogy nagy vágyak emberei legyünk, és talán az Úr erőt ad a megvalósításukhoz. Ez hatalmas kegyelem, az összes többi kegyelem alapja lehetővé teszi az Úrnak, mint az evangéliumban, hogy csodákat tegyen értünk. Add meg nekünk ezt a vágyat, Urunk, és neveld meg azt. Mert ő is nagyon vágyik ám ránk, hogy részesítsen minket élete teljességéből, zárta az emberi vágyról tartott katekézisét Ferenc pápa. Az egyes zarándokcsoportok, az új házasok és a betegek köszöntése után Ferenc pápa megemlékezett október 11-e szentjéről. Tegnap ünnepeltük Szent 23. János pápa liturgikus emlékét, aki példamutató odaadással szolgálta Krisztust és egyházát. Törődött a lelkek üdvösségével, és sokat fáradozott a világ békéjéért. Oltalma segítsen mindenkit a Krisztus iránti mindennapi hűség erőfeszítéseiben, támogassa a háborúktól szenvedőket, különösen a szeretett és meggyötört ukrán lakosságot. A köszöntések után Ferenc pápa felhívása fordult a világ felé Ukrajna békéért. Ezekben a napokban szívemmel mindig az ukrán nép felé fordulok, különösen azon helyek lakosai felé, ahol a bombázások dúltak. Fájdalmaikat magamban hordozom, és az Isten anya közbenjárását kérve azokat imádságomban az Úr elé tárom. Ő mindig meghallgatja a hozzá kiáltó szegényeket. Szent lelke változtassa meg a háború sorsát kezikben viselők szívét, hogy megszűnjön az erőszak tomboló vihara, és ismét újra fel lehessen építeni
una convivenza pacifica nella giustizia.
Az igazságosságon alapuló békés együttélést. A püspöki szinódus főtitkárságának a levele a II. Vatikáni zsinat megnyitása 60. évfordulójára. A II. Vatikáni zsinat 60 évvel ezelőtti megnyitására annak a gyümölcse a püspöki szinódus külön ünnepi üzenettel emlékezik. A Szent VI. Pál pápa megteremtette püspöki szinódus intézménye szeretné meghosszabbítani és élővé tenni az egyház életében a II. Vatikáni zsinat stílusát és tanítását. Ez a feladat még korán sem fejeződött be, tekintve, hogy a zsinati tanítás befogadása éppen folyamatban van, sőt, bizonyos szempontból még annak kezdetén jár. A II. Vatikán zsinat megnyitásának 60. évfordulója különleges kegyelmi pillanat a szinódus számára is, amely ennek az ökumenikus zsinati gyűlésnek a gyümölcse, sőt valójában annak egyik legértékesebb öröksége, fogalmazta Ferenc pápa az Episcopalis Communio kezdetű apostoli konstitúciójában 2018. szeptember 15-én. A Synodus Episcoporumot, vagyis a püspökök szinódusát valójában Szent VI. Pál pápa hozta létre a zsinat IV. Egyben utolsó időszakának kezdetén, 1965. szeptember 15-én számos zsinati atya kérésének elegettéve. A zsinat célja az volt és az is marad, hogy az egyház életében és küldetésében mintegy meghosszabbítsa a II. Vatikán zsinat stílusát, valamint, hogy Isten népében támogassa a zsinati tanítás élő befogadását. Annak tudatában, hogy a zsinat képviselte azt a nagy kegyelmet, amelyben az egyház részesült a 20. században, írta Szent II. János Pál pápa a Novo Millennio Ineunte kezdeti apostoli levelében 2001. január 6-án. Ez a feladat még korán sem fejeződött be, tekintve, hogy a zsinati tanítás befogadása éppen folyamatban van, sőt, bizonyos szempontból még annak kezdetén jár. A püspöki szinódus ezekben az évtizedekben folyamatosan a zsinat szolgálatában állt, és így a maga részéről hozzájárult az egyház arculatának megújításához, a szentírás és az élő hagyomány iránti mind mélyebb hűség és az idők jelei figyelmes meghallgatása jegyében. Közgyűlései mindegyikét annak rendes, rendkívüli és különleges formáiban a maga módján áthatja a zsinat éltető ereje, amelynek tanításait időről időre elmélyítették, felfedték a benne rejlő lehetőségeket a mai valóság új helyzeteivel szemben, előnyben részesítve a különböző népek közötti inkulturációt. A most zajló szinodális folyamat is a szinodalitás az egyház életében és küldetésében motto jegyében valójában a II. Vatikán zsinat nyomdokain halad. A szinodális folyamat minden tekintetben zsinati téma, annak ellenére, hogy ez az újabban alkotott fogalom az ökumenikus zsinat dokumentumaiban kifejezetten nem szerepel. A 2021-23-as szinódus Magna Chartája, a zsinat egyházról szóló tanítása, különösen annak Isten népe teológiájával, egy olyan népről, amelynek jogállása, Isten fiainak méltósága és szabadsága, kiknek szívében a Szentlélek úgy lakik, mint templomban, ahogy azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció 9. fejezetében olvassuk. Egyébként a közösség, részvétel és küldetés kimagasló értelemben is zsinati kifejezések, amelyeket Ferenc pápa magának a szinodális útnak a címébe akar belefoglalni, mint egy annak kulcs szavaként. Az egyház, amelynek megálmodására és építésére szól a hivatásunk, nők és férfiak közössége, akiket közösségben egyesít az egy hit, a közös keresztség és ugyanaz az eukarisztia a Szent Háromság Isten képmására. Nők és férfiak, akik együtt, a szolgálatok és a kapott karizmák sokféleségében tevékenyen részt vesznek Isten országa megteremtésében, azzal a missziós vágyal, hogy mindenkinek elvigyék a Krisztusról a világ egyetlen megváltójáról szóló örömteli tanúságtételüket. Már 16. Benedek pápa is megerősítette, hogy a szinodális dimenzió az egyház alkotó eleme, és ez abban áll, hogy minden népből és kultúrából egybegyűlve egyé váljon Krisztusban, aki azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.